Ez a sajátos pogácsa tehát, és Horvátországgal a témánk. Közben nézegettem, hogy az euróövezetet tekintve, hogyha azt nézzük, akkor Horvátországban volt a legmagasabb a drágulás. Az infláció éves szinten 4,9% volt, és a Horvát Állami Statisztikai Hivatal szerint pedig most márciusban a fogyasztói árindex még mindig 4,1%-os volt. És hát ugye jön a húsvéti szezon is, és mint ahogy említetted, minden turisztikai szezon megnyomja, meglöki az árakat. Egy közgazdászt is meginterjú volt az Index HR, és úgy hívják, hogy Damir Novotny, és azt mondta, hogy ő az amellett érvel, hogy amit te is mondasz egyébként, hogy alapvetően a turisztikai szezon mindig hatással van az árak növekedésére, és azzal magyarázta ezt, hogy az egyes termékek Horvátországban meg a szolgáltatások árai még mindig alacsonyabbak, mint az eurózóna olyan országaiban, ahonnan jönnek a turisták nagyon nagy százalékban, és a vásárlóerőparitás pedig továbbra is alacsony, tehát az odaérkezők az alacsonyabb szolgáltatásokért akár többet is hajlandóak fizetni.
És az úgy van valójában, én egyszer ezt nagyon részletesen elemeztem, ezt a horvát turisztikai dolgot, hogy, és arra megdöbbentő megállapításra jutottam, hogy hát ugye ennek az a története, hogy hát Horvátországban a turizmus a jugoszláv időkben az egy nagyon népszerű, elterjedt és dinamikus dolog volt. Ezt nagyon visszavetette a jugoszláv polgárháború, tehát az 1990-es években, ugye, hát lehet, hogy emlékszik még erre valaki, konkrétan a jugoszláv hadsereg, ami akkor már a szerb hadsereget jelentette, hát bombázták Dubrovnikot, bombázták Sibeniket, tehát hogy ez egy pár évig, hát konkrétan nem lehetett oda menni, és utána, hát ugye, és ez ilyenkor azzal is jár, hogy erdőtüzek vannak, megsemmisülnek szálláshelyek, az utak nagyon rossz állapotban voltak, stb. És hát utána még pár év kellett ahhoz, hogy gyakorlatilag ilyen nulláról újrainduljon a horvát turizmus. És ami nagyon érdekes volt, hogy utána hát egy ilyen elég alacsony árszinten próbálták csalogatni a turistákat, hogy ne Törökországba menjenek, Görögországba, Egyiptomba, hanem térjenek vissza legalább azok a turisták, akik korábban oda szoktak a horvát tengerpartra, térjenek vissza, és ez elkezdődött, több és több jött, aztán utána ugye megcsinálták az autópályákat, felújították a szálláshelyeket, akkor már kifejezetten sokan jöttek, és emelkedtek az árak, és az a helyzet Horvátországban, hogy a polgárháború óta minden egyes évben drágább és drágább és drágább lett Horvátország, és ez soha nem okozta azt, hogy kevesebb turista jöjjön. Tehát az a két hosszú távú trendünk van, hogy folyamatosan drágítják Horvátországot, és ennek ellenére egész egyszerűen olyan vonzerőt jelent a dalmát tengerpart, hogy többen és többen és többen jöttek, tipikusan Olaszországból, Ausztriából, Csehországból, Szlovákiából, Magyarországról, egy idő után már Romániából is, tehát Boszniából, tehát egyszerűen a drágulások ellen, a drágulás mindig benne volt a horvát tengerpartban, és ennek ellenére többen és többen jöttek. Tehát ez nem az euró sajátossága, mert ez ugye relatíve rövid ideje van ahhoz képest, hogy itt egy több évtizedes folyamatról beszélek. Egyszerűen anélkül is, hogy euró lett volna, mindig is benne volt. Az eurónak itt van egy óriási előnye, tehát Magyarország az egy teljesen más tészta, mert itt nálunk mondjuk a turisztikai vonzerő az Budapest, Balaton, meg egy-két hely, de Horvátország esetében az, hogy euró van, az nyilván a turisztikailag, hogy mondjam, túlsúlyos országban, annak vannak óriási előnyei, hogy euróval tudsz fizetni, és nem kell pénzt váltanod.
Igen, és azért is sajátos a helyzet magyar-horvát turizmus viszonylatban, mert míg érzékeljük ezt a folyamatos drágulást, és a mi helyzetünk egyébként az rosszabb a magyar gazdasági viszonyok között is, közben ki vagyunk téve az euró árfolyamnak is, ami pont egy elképesztő emelkedésen van túl. Tehát, hogy folyamatosan érzékelünk egy drágulást, de most még pláne, ugye benne van az euró konverziós ráta is, ami megint csak drágítja nekünk, tehát egy újabb drágulást érzünk, ezért a magyar turista joggal hiheti azt, hogy na tessék, az euró még följebb nyomta.
Ez így van, tehát hogy mi ezt még extra érzékeljük, és hát ugye akkor Magyarország esetében ez egy érv lehetne az euró mellett, hogy ha bevezettük volna az eurót, akkor ugye az euró-forint árfolyamnak a hatásai mondjuk egy turisztikai út esetén, de egy sima importnál is, tehát hogy ugye itt azt is látni kell, hogyha Magyarországon marad az ember és vásárol mondjuk egy külföldi gyártmányú, nem tudom, sampont, akkor nyilván annak is emelkedni fog hosszabb távon az ára, ha gyengül az euró a forinttal szemben. Tehát hogy ez tudna lenni egy érv egyébként, hogyha eurót használunk, akkor legalább ez az átváltási hatás nincsen. De erre meg mindig azt szoktam mondani, hogy itt akkor nem az euróval vagy a forinttal van a probléma, hanem azzal van probléma, hogy miért gyengül folyamatosan az adott országnak az árfolyama. Tehát, hogy ez szuverén országok, szuverén pénzekkel mennek, valaminek erősödik az árfolyama, valaminek gyengül az árfolyama, de ez nem a pénzről szól, hanem ez a rossz kormányzásról tud szólni, az adott országnak a sérülékenységéről tud szólni. Magyarország esetében az elmúlt években leginkább az energiakitettségünk volt az, ami gyengítette nagyon az euró-forint árfolyamát, szóval ez arról szól, hogy akkor jó kormányzást kell csinálni, és erősödnie kellene az árfolyamnak, de ez nem egy monetáris egységnek a kérdése, hanem ez az ország kereskedelmi viszonyai, kitettsége, sérülékenysége, megítélése, és hát ezeken kell javítani. Ez nem ér szerintem önmagában amellett, hogy vezessünk be. És még egy dolgot mondanék, hogy nem is nagyon engednék meg, tehát hogyha egy ország egyébként, tehát az egy nagyon népszerű álláspont az euróval kapcsolatban, hogyha nem vagy elég jó, akkor vezessd be az eurót, és akkor az majd stabilitást ad neked. És ezt mindig hangsúlyozom, hogy ez így nem működik. Tehát azt az országot, amelyik nem tudja bemutatni, itt konkrét kritériumok vannak. Tehát, hogy itt, aki foglalkozott ezzel, az ismeri, itt vannak fiskális kritériumok, monetáris kritériumok, árfolyam kritérium, tehát, hogy teljesíteni alacsony inflációs környezet, alacsony kamatszín, alacsony államháztartási hiány, alacsony adósság per GDP, és hogyha ezek mind megvannak, akkor utána még 2 éven keresztül az árfolyamnak a stabilitását is prezentálni kell. Tehát magyarul és egyszerűen fogalmazva, olyan országot engednek be az eurózónába, amelyik egyébként már tudta bizonyítani a stabilitását, olyan országot, amelyik nem tudja bizonyítani a stabilitását, azt nem is engedik be az eurózónába. Ha viszont tudom bizonyítani a stabilitásomat, akkor meg felvetődik az a kérdés, ami felvetődött Dánia, Svédország, más országok esetén, hogy akkor kell-e nekem az euró. Tehát ha euró nélkül is stabil vagyok, akkor nem feltétlenül kell az euró, akkor más dolgokat kell megnézni, hogy jó ez vagy nem rossz. De önmagában olyat, hogy egy stabilitást bemutatni nem tudó országot felvegyék az eurózónába, és bevezethesse az eurót csak azért, hogy stabil legyen, na ez nincsen. Tehát, hogy ez egy népszerű illúzió Magyarországon, de ez egy mítosz, ez egy félreértés, én azt szoktam erre mondani, hogy egy kicsit ez a brüsszeli óvónő, tehát hogy Magyarországnak mindig szüksége van ilyen óvónőkre, hogy ha nem tudjuk a saját problémáinkat megoldani, akkor már kívülről valami dadus oldja meg helyettünk, ezt rendszeresen eljátszuk ezt a játékot, hogy majd Brüsszel, vagy valaki más majd kívülről oldja meg, ez nincsen, ez ilyen nem tud lenni.
Jó, és még egy dolog, közben azt néztem az adatokban, hogy 2023 évegészében 20%-kal nőtt csak a magyar vendégek száma Horvátországban. Tehát amit te is említettél, hogy a drágulás és az érzékelhető drágulás akár az euró árfolyam mellett azért 20%-os növekedés volt már az euró bevezetésének évében.
Egy csomó országnak tulajdonképpen Horvátország a tengerpartja, tehát legyünk őszinték magunkkal, az osztrákoknak, a cseheknek, a szlovákoknak, a magyaroknak nincsen saját tengerpartja, és hát van egy-két ország, amelyiknek, jó, mondjuk a bosnyákoknak van 3 centi tengerpartja, de oda nem tud mindenki menni, tehát még a bosnyákok is oda járnak, és akkor ott van Olaszország és Románia, aminek ugyan van tengerpartja, de nem olyan jó, mint a horvát. Tehát, hogy nyilván ezért most majd sokan meg fognak haragudni, hogy írhatom így le az olasz tengerpartot, de az olasz tengerpart nagy része az nincs olyan jó, mint a horvát tengerpart.
Legalábbis az Adria oldal.
Az Adriai oldal, de ugye a másik oldalon meg, hát vannak ezek a Sorrentók, meg nem tudom, vannak jó tengerpartok Szicíliába, de azért Észak-Olaszországban nagyon béna bícsek vannak nagyon sokszor. Nem meglepő, hogy az olaszok is oda járnak sokszor. És hát Románia ugyanez, hogy hát van ott egy tengerpart a Fekete-tengernél, de azért a Fekete-tenger nem olyan jó tengerpart, mint a horvát Adria, tehát nem meglepő, hogy a románok is megjelentek tömegesen az Adriánál, és hát igen, tehát hogy ez önmagában szerintem garantál egy bizonyos jövedelmet Horvátországnak, ha semmit nem csinálnak, akkor is alapvetően ebből meg lehet élni Dalmáciában, és azért az ország jelentős része az nagyon közel van a tengerparthoz, tehát tömegesen élnek ebből Horvátországban, sőt, ugye az egy ilyen tipikus történet Horvátországban, hogy nagyon erősek a családok, és hát azokat a szegény nagynéniket, akik mondjuk Szlavóniában maradtak, ugye ez az eszéki rész, tehát ez a Magyarországgal határos rész, hogy sokkal nagyobb a szegénység. Ha megnézi az ember Horvátországnak a egyfőre jutó GDP térképét, ilyen ispánságok vannak ott tulajdonképpen Horvátországban, zsupániák, és akkor, hogyha megnézi a Magyarországgal határos zsupániákat, ott sokkal-sokkal alacsonyabb az életszínvonal, és nagyon sokszor azokkal a transferekből élnek egyébként az emberek, amiket kapnak a dalmát rokonok, dalmáciai rokonoktól. Tehát még egy ilyen funkciója is van ennek.
Jó, folytassuk innen. Horvátországról beszélgetünk, a horvát euró bevezetésről, meg arról, hogy a gazdaság mennyire van, milyen helyzetben van a turizmus által, úgyhogy ez a témánk ebben az adásban.